zavartan hallgattak. Majd a házigazda óvatos érveléssel helyeselni kezdett. A házigazda erdélyi menekült volt, s évtizede élt csak a fővárosban. A régi Magyarország egyik nagy vidéki városában vezette az ügyészséget. Az összeomlás után Magyarországra költözött. Nyugalomba tért, s visszavonult. Elégedetlen, ideges magányban éldegélt. Felesége, erdélyi grófleány, örökölte ezt a dohosan családias házat a várban. Mint minden ember, akit külső erő, otromba baleset marasztalt el pályáján, az egykori államügyész is megőrzött pályatársaival szemben valamilyen alig öntudatos, titkolt, bűntudatos féltékenységet. Tudta, hogy nincsen igaza. Senki nem vétett személy szerint ellene. Az idő haladt el fölötte. A nemzet végzetének suhanása sodorta el pályájáról. Itthon, a nagy családban mindenki csak jót akart neki. A közpályáról ő maga vonult vissza, önként. Szolgálhatott volna még, ha akar, mindezt értelmével belátta, méltányosan meghajolt a sors előtt, de értelemnél, belátásnál erősebb és homályosabb indulatok késztették, hogy féltékenyen bámulja az egykori pályatársak sikereit. Úgy érezte, nincsen rendben a magyar világ. A vád nem vád, és az ítélet nem ítélet nélküle. Halkan beszélt, folytottan. Ő helyeselte a szigorú ítéletet. Talán, ha egy pénztáros téved meg, magánhivatalnok, valaki, akit környezete vagy munkaadója kötelezhet csak elszámolásra, megérti a könyörületet. De ez a magasrangú úr, ez a közhivatalnok, akinek a hivatal csak nobile officium lehet, a latin szavakat éles hangsúlyozással, csak nem gőgösen ejtette ki, ez a vér az ő vérükből nem tévedhet. Gyalázata bonyolult módon visszahurreáljuk az úri osztály hivatalt vállaló tagjaira is. Vádat emelt és ítélt. A védőügyvéd hümmögött. A tanácselnök, mintha aludna, mellére ejtette fejét. És te, Kristóf? Kérdezte aztán az öreg bíró hirtelen és éles szóval. És szemesugara, mint egy lusta szendergésből felrezzenő őslény pillantása, Kristóf felé villant. Az öreg ember most csupa feszültség volt. Ez az álmos tunya, majd néha érintésszerűen erőszakos pillantás, melynek váratlan lobbanását kevesen bírták csak megrendülés nélkül, megdöbbentette Kristófot. Az idős ember, barátságosan és udvariasan, kissé előrehajolva, bólogatva, öreguras ernyedtséggel, s mégis feszülten, öreg testében valamilyen rejtett dacossággal és szívósággal farkas szemet nézett Kristóffal. Ismeretségük első olyan pillanata volt ez, mikor a tisztelt és tekintélyes, idősebb pályatárs, mint egy kritikát várt Kristóftól, személyes véleményt. Mind, akik most az asztal körül ültek, az állólámpa homályos fénykörében, a bíró, az ügyész, az ügyvéd, várakozással fordultak feléje. Homályosan érezték, hogy a pillanat jelentős. Kristóf színvallását a fiatalabb, az utánuk következő ember feleletét várták. Ez az ember lép helyükbe. Vállalja-e hát feltétlenül, alku nélkül meggyőződéseiket? Kristóf szórakozottan, idegesen nézett körül. Ő is érezte a pillanat fontosságát. Ezek a kiszámíthatatlan pillanatok, mikor egy ember váratlanul megmutatkozik. Aztán nem történik semmi. Az élet megy tovább. A bíró ítél, halad pályáján, igazságot oszt, ahogy tud, de a távozó nemzedék, mielőtt átadná helyét, egy pillanatra még farkas szemet néz vele. Pillantása megakadt az öreg bíró arcán. Tekintetük érintkezett. Kristóf ismerte a peranyagot, tudott a botrány politikai hátteréről. Értette és átlátta ezt a kínos szövevényt. Ismerte a per szenvedőhősét is. Amíg a választ fogalmazta, pontosabban a szavakat kereste az egyetlen lehetséges válaszhoz, meglepetéssel hallotta, hogy fáradt, szintelen hangon, gépiesen mondja. Az ítélet méltánytalan. Válasza rövid volt és tompa. Az öreg bíró nem mozdult, nem adott jelt, nem helyeselt és nem tiltakozott. Figyelmesen és udvariasan nézett Kristófra. Aztán lassú mozdulattal elhelyezte a hamucsészében szivarját, gyomra fölött összekulcsolta kezeit, hátradőlt a karosszékben, és fáradtan lehunyt a szemeit, mintha aludni készülne. Kristóf némán ült egy ideig, mint aki választ vár. De mikor senki nem szólt, felállott, meghajtotta magát, és a szomszéd szoba felé indult. A küszöbön még hátában érezte a három ember merev pillantását. A küszöbön meg kell állnia. Mi van velem? Gondolja, és könnyedén az ajtónak támaszkodik. A szemlélődő ember testtartásával áll az ajtóban. Mosolyok és pillantások indulnak feléje, és elsiklanak fölötte. Szédül. Az a bizonyos ideges szédülés ez, vagy annak egy árnyalata. Mert ennek az idegességnek sok a hangneme, s Kristóf már ismer néhányat e változatokból. Rögtön érzi, hogy nincs semmi baj, mélyen lélegzik, zsebkendője után nyúl, megtörli homlokát, egyenesen áll. Nem kell leülni, nem kell vizet inni, nem kell hazamenni, kocsit hozatni, nem szükséges jelt adni Hertának. Ez csak a kis szédülés, olyan, mint egy apró, rövid, éles csengetés, talán egy vészcsengő pillanatnyi rikoltása. Már el is múlt. A szoba megint világos, mindenki helyén maradt, nem futottak össze, nem vettek észre semmit. Kristóf óvatosan, udvariasan mosolyog, lassan, mélyen lélegzik. Most összeszedi magát, aztán harap valamit. Iszik egy pohár vizesbort, majd odalép húgához és Hertához, leül melléjük, és este nem mozdul többé társaságukból. Korán mennek haza. Most már érzi, hogy a vér buzgón, melegen kering testében. Arcszíne visszatért, a kis rohamnak vége. Csak erősnek maradni. Már megtanulta, hogy a test gyáva, meglapul, mint a lázadó fenevad, ha korbácsot mutatnak neki. A lélek minden, gondolja. Mégis egy ideig ott áll még az ajtóban, könnyed, társadalmi testtartással, mosolyog, a levegőben néz, mint aki éppen csak odadült az ajtófélfának. Szemlélődik, s nem határozta még el, melyik asztalhoz telepedjen. Erősnek maradni, összeszorítani a fogakat, mosolyogni, óvatlan mozdulattal letörölni homlokáról a hideg verejtéket. Miféle érzés ez? Mi történik ilyenkor? Olyan szégyenletes érzés. Kristóf nem tudja más szóval megjelölni ennek az érzésnek tartalmát, de néha úgy érzi, minden jobb lenne a megsemmisülés is, mint ez a szégyen. Semmi nem megalázóbb. Most ezt gondolja, talán a vallomás sem. Vallomás? Miféle vallomás? Kinek tartozik vallomással? Életének nincs titka, s elmosolyodik. Ha meg kell halni, ma, ebben a pillanatban, nem marad utána minősíthető titok. Nem, az államügyész ott benne a szobában nem találna Kristóf fiókjaiban peranyagot. Elolvashatja jegyzőkönyve bejegyzéseit, átvizsgálhatja leveleit. Kristófnak nincs titka. Herta sem találna titkot zsebeiben, fiókjaiban, szekrényeiben. Élete, hogy is mondják, nyitott könyv. A szó rossz ízű, papíros ízű. Az életnek semmi köze semmiféle könyvhöz. Miért ez a gyötrelmes, megalázó szégyenérzet? Mit szégyel? Mintha attól tartana kiderül valami. Rögtön a következő pillanatban valami jóvá tehetetlen. És most megint érzi ezt a szédülést. Fejéből leszalad a vér, csak most ne pillancson ide Herta. Rögtön jó lesz minden. Lehetetlen, hogy ennek a zavarnak, rövid zárlatnak értelme vagy jelentősége legyen. mi történt ma, vagy tegnap, vagy néhány perccel elébb. Igen, talán mást kellett volna felelni. De Kristóf már tudja, hogy vannak pillanatok, mikor nem lehet mást felelni. A lélek gépies hangszórója örökké csak ugyanazt kiáltja, azt az egy választ, melyet a jellem diktál. Norbert Páter is tudott erről a kényszerről. Van itt valami az emberben, valami megmásíthatatlan. Jellem? Mi az? Mennyivel inkább ő az a jellem, mint minden más, ami kőmíves Kristófot jelenti a világon. A test, az ösztönök, az értelem, hivatala, szerep, származás. Csak Herta ne vegye észre, amint itt áll az ajtóban, s e pillanatban nem tud még odébb menni. De néhány pillanat múlva megindul az asztalok között. Végig megy a kerten, széket húz Herta mellé, és odaül hozzájuk, szemközt húgával. Később öccse is beáll a családi körbe. Régen látták egymást. Öccse most vidéken szolgál, nincs is reménye, hogy egy hamar a fővárosba kerülhet. Húga messze lakik, Pesten, az egyik külső kertes kerületben. 7 számra nem mozdul ki a családi házból, melyet törlesztésre építettek. Élete feloldódott a gyerekek betegségeiben, igényeiben, esemény és ünnep számára, ha bejön a városba. A félórás villamos utat valóságos utazásnak érzi. Színházba, társaságba nem jár. Kristóf figyelmesen nézi húgát. Öcsi is leült a diófa alá. Most külön ülnek itt, kissé illetlenül, mintha a nagy családon belül fellázadt volna az egyik törzs, s most tanácsot tartanak. Herta végignézi, aztán rögtön elfordul, nem vett észre semmit. Ez a közöny megnyugtatja, de ugyanakkor féltékeny és sértődött ellenkezést kavar föl benne. Hertának érezni, észlelni illene, hogy ma megint olyan napja van. Minek a szavak? Panaszkodjon! Mit ér minden emberi kapcsolat, ha nem érzi Herta? De hát nem érzi. A gyerekekről beszélnek, az iskoláról. Húga szikáron egyenesen ül, semmi lazaság ebben a testben, minden mozdulata fegyelmezett, szüntelen mosolyog, kékszeműen, megközelíthetetlenül. Nem tudok róla semmit, gondolja Kristóf, s csak nem megijed. Emma ölében összekulcsolt kezekkel nyájasan és nagyvilágiasan ül a diófa alatt. Mindenkihez van egy-egy mosolya, kész és semmit mondó fordulatokkal társalog. Kristóf nézi, mintha évek óta nem látta volna, s egyre makacsabb döbbenettel nyugtalanul érzi. Nem tudok róla semmit. Semmit. Szeretné megérinteni a nővér kezét vagy vállát, figyelmeztetni, megkérni. Kérlek, szólj, mondj el végre valamit magadról. A kék szemek üresek, mosolygók. Kristóf most minden idegével érzi, hogy ez a lélek bezárkózott. Emma megadta mindenkinek, amit vártak tőle. Istennek, a családnak, az apának, férjének, gyermekeinek. S most olyan messze van már mindentől és mindenkitől, emlékektől és jelentől, testvéreitől és férjétől, talán gyermekeitől is, mintha idegen földrészen élne valahol. Igen, Emma teljesíti kötelességét, mártír arc nélkül, természetesen, készségesen. Talán ő az eszmény. Soha nem kérdezték meg, mit remél az élettől. Elvállalt mindent, amit az élet adott. Tűrte, hadd neveljék a szürke nővérek. Elviselte férjét, ezt a fontoskodó vegyészt, aki mindegyre porszemet keres kabátujján, tagja a turáni társaságnak, s időnként olyan ünnepélyesen látogatja meg Kristófot, mint egy fellebb valót. De Emma nem szólt még soha a férjről, nem beszélt boldogságról vagy boldogtalanságról Kristóffal. Emma soha nem lesz szenvedő fél egy válóperes aktában. Emma hűséges, hitves és gondos anya. Neveli rövidlátó gyermekeit, s hónapszámra nem mozdul el hazurról. Emma a testté vált eszmény. Igen. És most már hallgatni fog, amíg él. Embernek nincs útja többé ehhez a lélekhez. Mikor zárkózott el? Kristóf nem emlékszik többé a régi Emmára. Mindig ilyen volt. Mikor csukódik be egy lélek? Emma szemmel láthatóan nem éppen boldogtalan. Zárkózottsága oly teljes, föltétlen, mint egy növényé, amely ösztönös készséggel és bonyolult értelemmel összecsukja valamilyen homályos veszélyérzetben kejhét. Szét lehet roncsolni, talán egyszerű érintéssel meg lehet semmisíteni, de önként nem adja már ide titkát. De hát mi ez? Kérdi Kristóf, s hallgatja a vitát drága tankönyvekről, az iskolás gyerekek célszerű formaruhájáról. Mi ez? Mi van ma velem? Mi ez az érzékenység? Nyilván csak idegesség. Ez itt a valóság körülöttem. Hivatalomból érkeztem, barátok vesznek körül, kisé talán kíváncsi barátok. Az elébb az a fürkésző kérdés el is maradhatott volna. Lehet, hogy sokat cigarettáztam ma. Nem voltam még szabadságon. Tele vagyok mérgekkel, indulattal, munkával. Holnap 4 tárgyalás. El kell választanom Greiner Imre iskolatársamat bizonyos fazekas Annától, akivel teniszeztem egyszer a szigeten. Herta kért reggel, ne maradjunk soká. Holnap kezdődik a gyerekek iskolája, ott akar lenni az istentiszteleten a kicsivel. Igen, már mehetnénk is. Ez itt a társas élet. S az elébb, délelőtt és délután az volt a hivatal. S most hazamegyünk majd, s az a családi élet. Mindez tapintható, ez a sokféle élet, valóságos. Mi hiányzik? Szeretném megtudni, mire gondol Emma. De Emma félreérthetetlenül azt gondolja, amit mond. A tankönyveket ideje lenne egységesíteni. A szülők küldjenek feliratot a miniszternek. Télen kezdjék az iskolai előadásokat 8 helyett 9 órakor. A gyerek tavaly decemberben minisztrált, és meghűlt a hideg templomban. Idén beszél majd a hitoktatóval, és felmentést kér Ervin számára. Aztán valamilyen ruhaanyagról beszélnek. Majd arról, hogy Erzeljék válnak. Emma sajnálja őket. Az asszony olyan ijett és vértelen, mondja. Tegnap ott járt nála, mindent elmesélt, sírt. Emma vigasztalta, ahogy tudta, de itt nem lehet már menteni semmit. Ez a házasság szétesik, mint az odvas, szúette bútor. Csak a forma tartja még együtt őket. Belül minden laza, pudvás, omladozó. Nincs szó erre a tragédiára. Nem lehet okolni senkit. Nem illettek össze, évekig killódtak, aztán szakmányba betegeskedni kezdettek. Lajos 2-szer volt szanatóriumban ideg és gyomorbajával, aztán megint hazakerült. Kezdték előről azt a nevezhetetlen rossz életet. A kis Adél olyan jámbor és tájékozatlan, nem érti, nem tudja eszmélettel felfogni, megközelíteni ezt a csapást. Hiszen szeretjük egymást, mondta tegnap Emmának és zokogott. De most már belenyugodott. Ő is úgy érzi, hogy jobb lesz külön. Jobb? Van az életben, hogy jobb valami? Valahogyan lesz majd. Élnek, ahogy tudnak, külön. Minden jobb, mint ez az értelmetlen, lassú, buta pokol. Ezek az évek, amikor minden szétesik egy családban, s nincs oka semminek. Nem történt semmi aljasság. Lajos nem csalta meg Adélt. Nincs idegen személy a láthatáron. Adél nem érti, nem érti. De most már belenyugodott. Hallgatnak. Herta Kristófra pillant. Olyan magánosan ül közöttük. Mi van ezzel az emberrel? Utolsó időben mindig ilyen hallgatag, magános, ha a család önkényes pillanatokban összegyűlik körülötte. Kristóf észreveszi, hogy mind őt figyelik. Öcsi is. Emma lopva bámulja beszéd közben, mint aki választ vár. Mintha azt mondanák, te vagy a bíró, a szakértő, ez a te szakmád, felej hát. Miért nem tudnak együtt élni Lajos és Adél, akik pedig szeretik egymást? Ő cipőjét nézi, lomhán ül, fáradtan. Igen, ez a szokványos kérdés, unalmas kérdés. Miért érdekli úgy Emmát? Lassú pillantással veszi tudomásul Emma arcát, amely bezárul a pillantás érintésére. A kérdés izgalma elillan az arcból. Nem tudok Emmáról semmit, gondolja most. Már elment. Talán régen elment már. Nem csak tőlünk ment el, mindentől és mindenkitől. Nagyszerűen bírja. Most így él már. Felneveli gyermekeit, időnként eljön közénk, érdeklődik. Miért nem tud Lajos Adéllal élni? De aztán rögtön meghőköl, elhallgat. Csodálatos nyugalom, sérthetetlen lélek. Meg kellene tanulni tőle ezt a sérthetetlenséget, gondolja Kristóf. Talán van módszere ehhez, mint a fakíroknak, akik parázson feküsznek. Micsoda túlzás, gondolja most rosszkedvűen. Hol itt a parázs? Ez csak az élet, Emma élete. El kell viselni. Ennyi a titok, s nincs módszere. Viseljék el, mondja most hangosan, mint aki homályos, lazán összetartozó gondolatcsoportot végre egyetlen lendületes szóval összefűz. Herta ránéz, szeme mosolyog. Emma bólogat, csak nem ünnepélyesen. Öcsi hallgat. Oly elegánsan áll itt, törékenyen és idegesen, díszruhájában, olyan másféle, másfajta test, mint az enyém, gondolja mellékesen Kristóf. Igen, értik őt. A bíró megint egyszer megszólalt. Nincs mentség, ítélt. Az életet el kell viselni. Adélt és Lajost sem mentette föl. Herta elégedetten néz rá, és bizalmas mozdulattal keze után nyúl. De Kristóf elvonja kezét.